avval az őszinte vallomással kezdem, hogy mivel ez a téma, amelyet kiírva láttok és olvastok, ez a téma mélyen érinti a családtervezés és a születés szabályozás etikai, orvosi, egyéb vonatkozását, ezért elhatároztam azt, hogy például serdülők vagy 20 éven aluliak között én erről a témáról nem vagyok hajlandó beszélni, mert csak felelős emberek azok, akik a gondolataimat követik. Én önöket, titeket felelős embernek tartalak, érezlek, gondollak. A feltett kérdések felelős embereket feltételeznek. Többőtökkel folytatott személyes beszélgetéseim ugyancsak ebben erősítenek, és ezért merek erről a kérdésről beszélni. Ezt a kérdést különösen tabuizálja a keresztény gondolkodás, és én nem tabuizálom, hanem nagyon egyenesen, világosan, tisztán, őszintén vagyok kész beszélni mindenről. Ez az egyik. A másik az, hogy mindig beleremegek abba, hogy Isten nekünk egyfajta munkatársi tisztséget ajándékozott avval, hogyha másra nem gondolunk, csak arra, hogy a termékenységnek és a terméketlenségnek úgy figyelhető és úgy érzékelhető az egymás utánsága, hogy valaki termékeny és terméketlen, termékeny és terméketlen, hogy ebben tulajdonképpen Isten nekünk ajándékozta a teremtésben való részesedésünk szabadságát és lehetőségét. És ezt egyetlen lénynek nem adta Isten, csak az embernek. És ezért hallatlan fontos az, hogy felelős emberekként gondolkozzunk erről. Ez a második, amit szeretnék mondani. Itt a szó legnemesebb értelmében Isten munkatársai vagyunk. Isten munkatársá avanzsál bennünket. Jól lehet, a saját szuverenitását fenntartja, aminek az a jele, hogy nagyon sokszor fogan akkor magzat, amikor mi éppen nem akarjuk, vagy valami egészen mást akartunk, és amikor pedig egyáltalán nem gondolunk rá, vagy nagyon szeretnénk, akkor pedig valaki megajándékoz bennünket egy magzattal. Tehát ez megfelelő komolyságot igényel, és remegjen bele a szíved abba, hogy Isten munkatársa vagy, vagy Isten munkatársa lehetsz. Majd szó lesz arról, hogy én nem csak a házasokhoz szólok, hanem olyanokhoz is, akik még nem élnek házasságban. Jól lehet, erről semmiféle felmérést nem készítettünk, de nekem az az érzésem, hogy többen vannak jelen olyanok, akik még nem élnek házasságban, viszont partner kapcsolataik már vannak, és őket is szeretném megszólítani. Sőt, talán inkább majdnem, hogy feléjük szeretnék koncentrálni, rájuk szeretnék koncentrálni, és kevésbé a házasokra, de nagyon remélem, hogy aki itt van és házasságban él, ő sem megy el dolga végezetlenül és üres kosárral, hanem kap valamit ebben a kosárban. Ugyanakkor azt is meg kell említenem, hogy egészen sajátos élmény sorban és dráma sorban van részem, mert évente több mint 300 lány, nő, asszony keres meg bennünket, a családsegítőnket a megtartsam, ne tartsam dilema rettenetes súlyával, amely azt kell mondanom, hogy ezekkel az esettörténetekkel való szembesülés igen-igen megviseli az embert, és az egy külön sajátos vagy ajándék, vagy kereszt, vagy Isten ítélete, hogy azon kevesek közé tartozom, akik ilyen nagy, évente ilyen nagy populációval szembesülhetnek, akik a megtartsam vagy ne tartsam dilemmát hordozzák magukban. Nyilvánvaló dolog, hogy a terhesség első trimeszterében, tehát az első 12 hétig, a 12. hét utolsó napjáig tehetik fel ezt a kérdést, mert utána már nem tehetik fel. Mert utána már nem lehet magzatot kivenni anyaméhből. De bizony azt kell mondanom, hogy keményen szembesülök ebben, és nem mondom, hogy sok tapasztalatom van, de nagy örömöm volt, amikor 2-3 év múlva eljött egy anyuka, és megmutatta a kislányt, hogy nézze meg, a magával folytatott beszélgetés után döntöttem úgy, hogy megtartom, nézze meg, itt van a gyermekem, és akkor az ember boldog. De ez évente csak 200-szor van. És akkor sokat mondtam, inkább 20 alatt, mint 20 fölött. Ugyanakkor pedig nem ez tölti ki a mindennapjainkat ebben a témában, hanem ezek a kérdések töltik ki a mindennapjainkat, amelyeket nagyon őszintén, nagyon mélyről fogalmaznak meg, akár házasságban élők, akár pedig házasság előtt lévők. Mit tegyek, ha én magam félek a terhességtől, de a párom nagyon szeretne gyermeket? Vagy mit tegyek, ha én magam szeretnék gyermeket, de párom még nem tartja időszerűnek? Hogyan védekezünk, mikor mindketten várnánk, és magunkban maradnánk még? Mit tegyünk, ha anyagi gondjaink vagy nőgyógyászati problémák még várakozásra késztetnek? Miként hangolódjak páromra, mikor benne van a magzat, de én csak mellette vagyok? Ezt egy fiú fogalmazta meg. Ugyanakkor hogyan vonjam a férjemet közelebb magamhoz, mikor bennem van a gyermekünk, de ő távolabb van tőlem, mint 2 évvel ezelőtt, amikor nem voltam terhes, mert nem tud mit kezdeni velem, mint egy terhes nővel, aki a szíve alatt életet hordoz. És mit jelent a felelős családtervezés? Nyilvánvaló dolog, hogy már ezt én tettem hozzá, mert az emberek nem fogalmaznak ilyen fennkölt etikus alapállással, de ugyanakkor kell keresnünk őszintén a felelős családtervezésnek a lehetőségeit. És engedjétek meg, hogy egy egészen sajátos dologból próbáljak kiindulni. Rögtön észlelni fogjátok, hogy miért ebből indultam ki. És ez a következő. Elkezdtem gondolkozni azon, hogy milyen kapcsolattípusok jellemzik a 16-49 éves népességet a magyar társadalomban termékenységi esélyek szempontjából. Tessék elolvasni a kérdést. Mindenki világosan érti, hogy kapcsolati típus függvényében a termékenységi esélyek mindig kisebbek vagy nagyobbak. Tulajdonképpen 5 kapcsolati típust különböztettem meg. A. Rövid távú alkalmi intim kapcsolatok. Ebben még a diszkó kapcsolatok is beleértendők. B. Középtávú, majdnem együttéléses intim kapcsolatok, amely kapcsolatok 1 hónapig, 2 hónapig, 3 hónapig tartanak, annak mindig, minden intim, erotikus, szexuális vonzatával együtt. C. Hosszú távú, házasságszerű együttéléses intim kapcsolatok, amelyek, azt kell mondanom, már említettem ezt, hogy néha meglepődöm azon, hogy ezekkel a párokkal, családokkal eredményesebben dolgozik az ember, mint házasokkal. Nagyon érdekes ez. De mondtam már néhány dolgot, amivel igyekeztem azért reálisan gondolkoztatni, hogy azért senkivel nem akarom megszerettetni ezt az együttélési formát. D. közép vagy hosszú távú házasságra készülő intim kapcsolatok. Ezek nagyon figyelemre méltók, és lehetséges az, hogy a jelenlévők sok ilyet látnak a korcsoportban, amely korcsoportban élnek. Vagy éppen érintettek ebben a vonatkozásban. Közép vagy hosszú távú házasságra készülő, felteszi ilyenkor az ember a kérdést, hogy valóban készülnek a házasságra? És ezek valóban hordoznak, megélnek annyi intimitást, amennyi intimitás elvárható lenne már azoktól, akik 2-3 éve járnak együtt, és azért bizonyos polgári szokásoknak, beidegződéseknek engedve mégiscsak eljegyezkednek, mégiscsak úri módon kapcsolatot tartanak az após jelölttel, az anyós jelölttel, de egy kicsit kezd megolvadni a szájukba a tej. És az egész nem megy előre, nem akar fejlődni. Ezért kérdések vannak az emberben, hogy ezek valóban komolyan veszik és komolyan készülnek? Nagy kérdés. És hát végül nyilvánvaló dolog, hogy vannak házaspárkapcsolatok. És abból a szempontból, hogy a termékenységi esélyek milyenek, meglátjátok mindjárt, hogy ebből a szempontból nagyon komolyan kell venni, és nagyon figyelni kell mind az 5 esetre, ugyanis fel kell tenni a kérdést, hogy melyik kapcsolati típusnál legkevésbé megoldott a védekezés problémája. A kérdésre én magam úgy tudok választ adni, hogy amikor lányok, asszonyok, hölgyek párjukkal vagy párjuk nélkül eljönnek a megtartsam, ne tartsam dilemma súlya alatt, akkor nyilvánvaló dolog, hogy kiderül, hogy az úgynevezett lineáris kérdésfeltevési technikával hol ismerkedtek meg, hogy ismerkedtek meg, milyen régi a kapcsolat, stb. És akkor kiderül nagyon sok minden. A következő derül ki. Ez egyébként a tavalyi statisztikánk, pontosabban a családsegítőnk tavalyi statisztikája. Nézzétek meg, hogy az AB kapcsolati típusnál, látjátok ezt? A rövidtávú alkalmi intim, majd a középtávú, majdnem együttéléses intim kapcsolatok esetében a nem várt és nem fogadott terhességek esélye 75%. Ezt borzasztó egyszerű lemérni, mert 375 esetből 75% ilyen kapcsolatokból érkezik terhese. Mert úgy tűnik, hogy a védekezés problémája ebben az esetben, ebben a 2 együttéléses formában a legkevésbé megoldott. A legkevésbé megoldott. Mondhatni, nincs védekezés. Intim kapcsolat, egymásra csodálkozás, egymásba borulás, egymásba olvadás van, de eszükben sem jut, hogy védekezni kellene. És azt kell mondanom, hogy a legtöbb művi AB ebből a 2 együttéléses formából jön ki. Tehát ezek a nagyon gyorsan találkozók, vagy tartósabban 1-2 hónapig, 1-2 évig együtt élők termelik a legtöbb megölt magzatot Magyarországon. Ez még mindig 45-48 ezer évente. De nem az AB-ról van ám szó itt, majd meglátjátok, mire lyukadunk ki. Ugyanakkor a CD, nézzétek csak a CD együttélési formát figyelve, tehát hosszú távú házasságszerű együttélés, vagy közép-hosszú távú házasságra készülők, ezeknél a nem várt, nem fogadott terhesség esélye 15%. Ami azért nagyon figyelemre méltó, mert ahhoz képest, hogy ezek elég hosszú együttélésre vannak berendezkedve a CD-jék, igen? Elég hosszú együttélésre vannak berendezkedve ahhoz képest, vagy nagyon ügyesen védekeznek, vagy nem élnek nemi életet, vagy nagyon ritkán élnek nemi életet, de azt kell mondanom, hogy a problémát larválják, rejtik. A hozzánk forduló 100-ból 15-en jönnek ilyenek, hogy hát tetszik tudni, mi már készülünk, már 3 éve egyességben vagyunk, de a férjemnek még a posztgraduális diplomát meg kell szerezni, még nem vettük meg az új Jaguárt, és ennek következtében mi nem érezzük, hogy itt lenne az időszerűsége annak, hogy gyermeket vállaljunk, de ugyanakkor hát becsúszott. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy a házas párkapcsolatok esetében, amikor 10-ből 9 pár együtt érkezik a terhességi tanácsadásra, mondjuk így, ezeknek az esetében a nem várt és nem fogadott terhességek esélye csak 5-10%. Vagy a házasságban élők a leginkább gyermekvállalók, vagy pedig nagyon megtanultak védekezni, vagy nagyon ritkán élnek intim életet. De kérem tisztelettel, ez egy olyan dokumentáció, ami nem KSA adat, de én ezekben jobban hiszek, mint a KSA közleményeiben ezeket mi csináltuk, tehát nem úgy vagyok, mint Churchill, aki azt mondta, hogy elsősorban azt mondta Churchill, hogy azért nem lehet semmiféle statisztikába hinni, mert mindenki, aki statisztikát csinál, hazudik. És ezt azt mondja, hogy azért tudja, mert minden statisztikát, amit összeállított, az nem volt igaz. Tehát ez nagyon figyelemre méltó, és most adódik a kérdés, hogy miért figyelemre méltó ez, és miért érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni. Megmondom, hogy miért. Azért, mert a kapcsolati kultúra, tehát az, hogy milyen kultúrája van egy kapcsolatnak, és a védekezési kultúra egy kapcsolatban összefügg. Ezt szeretném nagyon a szívetekre helyezni. A kapcsolati kultúránk, és most kultúra alatt, a szabadságban való élést, a felelős szabadságban való élést értem. Azt, hogy én szabadságot adok neked, mert bízok benned. De tudom azt, hogy tudod a határaidat. Én ezt érzem kapcsolati kultúránk, de ugyanakkor tudunk együtt is örülni, együtt csodálkozni, együtt sírni, együtt szeretkezni. Ez a kapcsolati kultúra. A kapcsolati kultúra, meg kommunikálni, az érzéseinket kicserélni egymással. Ez a kapcsolati kultúra, ez mélyen összefügg, hogy egy párnak milyen a védekezési kultúrája. Mindenek előtt. A kapcsolatok kultúráltságából, tartósságából, sőt, végérvényességéből következhet a védekezés kultúráltsága és a gyermekvállalási kedv fokozott jellege. Nem fűzök kommentárt hozzá. Mi a kapcsolat kultúráltsága? Akkor kultúrált egy kapcsolat, ha tartós, ha a mélyülő hűség jellemzi, és a közös szellemi, biológiai, anyagi felelősség vállalási jelen van, kölcsönösen, úgyhogy nem Évának az édesapja tartja el Évát és Ádámot, és közben egyik se parazita. Ez is benne van a pakliba. De nem is Ádám tartja el Évát, aki parazita. És nem is Éva tartja el Ádámot, aki parazita. Mert ez nem kapcsolati kultúra. Egy nagyon fontos dolog, ami nem kapott elég helyet a beszélgetéseinkben, hogy a kapcsolatok sokszor több kapcsolat történetéből alakulnak. Életünk kapcsolat történetévé. Tehát általában a fundamentalizmus olyan forgatókönyveket készít, hogy az Úr neked megmutatja, hogy kit vegyél feleségül, és akit neked megmutatott, az lesz a te feleséged vagy férjed. Hát ez rendkívül szép, és én nem mondom, hogy ilyen nincs. de ez nagyon ritkán van, nagyon ritkán van. Az Énekek énekének a szerzője, tessék majd otthon elolvasni a harmadik fejezetet, idézett. Éjjeleken át ágyas házabban kerestem, hogy kit szeret az én lelkem. Kerestem, és nem találtam. Bejártam a várost, és kerestem, hogy kit szeret az én lelkem. Nem találtam. Megkérdeztem a város őrzőit, zsarukat, hogy nem láttátok azt, akit szeret az én lelkem? Nem látták. Ez, hogy nem láttam. Háromszor nem, érted? Háromszor nem. Ez lehet három kudarc, lehet három fiaskó, lehet három csalódás, lehet három bukás. Nem. Végül megtaláltam azt, akit szeret az én lelkem. Látjátok? Nem tudjuk, hogy mi minden van a nemek mögött. De ne tessék arról álmodni, hogy ez olyan sima lesz. Isten kegyelme ezt simává teheti, de van, amikor a kegyelem nem házasságot akar adni neked, hanem rajtad akar dolgozni. Mert lehet, hogy nem vagy még érett. Ha ezeket a kapcsolati kudarcokat, fiaskókat szintén dolgozol rajta, hogy beépítsd az életed folyamatába, hogy József beépítette élete folyamatába azt, hogy bedobták a kútba a testvérei. És a végén látta a lényeget. Ezért nem haragudott. De kérem tisztelettel, ettől ne tessék idegenkedni, ami nem jelent, nem jelenti azt, hogy váltogatom a barátaimat. Nem. De azt igenis jelenti, hogy nagyon ritkán teszi Isten simává, és ő tudja, hogy miért teszi ritkán simává az egymásra találásnak és az egyszeri egymásra találásnak a történetét, a kapcsolat történetünk, kapcsolatok története, de nem egy kapcsolat története a legtöbb esetben. Jó esetben egy kapcsolat végérvényesül, jó esetben. Hozzáírtam, hogy ha az se végződik válással, de nem akartam hozzá, nem akartam a válást népszerűsíteni. Kitöröltem. A védekezés kultúráltsága azon múlik, hogy A. kölcsönösen megbeszéljük annak módját. B. olyan megoldást találunk, mely az önátadás spontaneitását egyikünknél se zavarja. C. a védekezési technikát beépítjük intim kapcsolatunkba, de felelősen gondolkodunk gyermekvállalásról. Tehát úgy védekezünk, hogy nem zárjuk ki a gyermekvállalás esélyét, és lehetőségét is gondolatát. Majd erről részletesebben lesz szó. A védekezés kulturálatlan, ha egyikünk megtéveszti a másikat. Úgy írtam eredetileg, hogy becsapja, átveri. Beszedted? Be. És közben ne. Már bocsánat. És nem akarom folytatni. Meg tudod szakítani? Meg. És közben ne. És ő tudja, hogy nem tudja megszakítani. Becsaptuk egymást. Nem jól indul egy terhesség ilyenkor. Mert a terhesség két trimeszterében, a fél időig, ha nem tovább, hallható egy vádaskodás, hogy ezt te akartad, én nem akartam, becsaptál. Már egyszer-egyszer tépték egymást a szemem láttára. B. Akkor kulturálatlan a védekezés, ha egy váratlan terhesség velünk nem történhet meg. Hát nem is gondolom. Hát eszem ágában nem jut. De komolyan mondom. Képzeljétek el. Egészségügyi dolgozó. Nem mondom, hogy magas diplomás. Egészségügyi dolgozó. Ezt ő, Persze, ágában nem volt. Hogy ez vele megtörtént? Ha! Már arra gondol az ember, hogy föl kell világosítani, hogy a gyereket mi hozza, vagy hogy, mi. Abszolút, abszolút, mint egy hülye gyerek. Hogy ők ezt nem gondol, ő ezt nem gondolta. C. A védekezés akkor kulturálatlan, ha azt hisszük, hogy a védekezés bűn. Mert szorongunk. Mert valamelyik atya belénk súlykolta azt, hogy csak akkor szabad együtt lenni, hogyha abból gyermek áldás születik. Tudjátok, ha remeg a kezünk, akkor a genitálék is remegnek. És nem tudunk kulturáltan viselkedni, mert aki szorong, az nem tud kulturáltan viselkedni. A szorong. Az hülyeségeket csinál. És remeg a keze. És nem tudja felhelyezni a spirált. Mit tudom, mit nem tudom. A védekezés akkor kulturálatlan, ha azt hiszük, hogy a gyermeknek nincs helye az életünkben, és nekünk egy életen át védekeznünk kell. Nem is tud a biológiai kapuzárásról. Azt hiszi, hogy neki egy életen át 70 éves korábban, és ez a rögeszmény, neki védekezni kell. És neki ez rontja meg az életét. De komolyan mondom, hogy megdöbbentő tudatlanság az emberi biológiai életciklusok ismeretét és az emberi lét biológiai termékenységi határait illetve. Megdöbbentő. Nem tudják. Múltkor megyünk hazafelé, valaki meséli, hogy vettek föl egy gyereket, egy gyerekosztályon kérdezi a nővér, hogy hüvei úton született a baba. Szóval nem, az Uzsokiba. Ez megtörtént. És nem volt cigány? Nem cigány volt? Nem volt cigány. Hogy már az ő oldalukon is mondjunk valamit. Látjátok, ez, hogy az életünkben nincs helye a gyereknek, és nekünk mindig védek, ez bűn, kérem tisztelettel. Amit azt mondtuk, hogy nem fogunk kimondani, hogy inkább mondjuk azt, hogy nem rendeltetésszerű, de egy életen át védekezésre rendelkezik be úgy, hogy közben pedig normális, egészséges genitálékkal áldotta meg Isten, akkor ő nem rendeltetésszerűen élte le az életét, ha csak ki nem herélte önmagát az Isten országáért. És ezt valóban szívből meg tudta tenni, hogy ő feláldozta az egyház oltárán az életét. Mert ilyen van. És ezek is boldog emberek. Néha irigylésre méltóak. De látjátok, van kulturálatlan védekezés. Ezt át kell gondolni. Most nagyon figyelek arra, hogy közép- vagy hosszú távú kapcsolatokra berendezkedett házasságra készülő párok intim életének milyen lehetősége és milyen zavarai vannak, mert időnként a magamfajta szembesül ilyen párokkal. És ezt is megpróbáltam 4 pontba szedni, az én szerint, tapasztalataim szerint. Az ismerkedés, az együttjárás, a kapcsolat elmélyülés és végérvényesülése sokszor nem jelenti azt, hogy a párok felelősen és egzisztenciálisan és végérvényesen összeköthessék az életüket ennek jogi végérvényesítésével együtt. Mire gondolok? Arra gondolok, kérem tisztelt, hogy tudomásul kell venni, hogy ma, ahogy 60 évvel ezelőtt, 20-22 éves korban már úgy beérett valaki arra, hogy gyermeket nemzen, vagy gyermeket fogadjon és házasodjon, ez 30-35 éves korra tolódott ki. Ezt tudomásul kell venni. És ezt azért mondom, majdnem, hogy azoknak a védelmébe szóljak, akik rettenetesen érzik azt, hogy nagyon ketyeg a biológiai óra. Hogy melléjük állok, és azt mondom, hogy megértelek, testvérem. Megértelek. Ez nagyon nehéz. Ugyanakkor néhol megesik, hogy az elmélyült és végérvényesült neklátszó kapcsolatok nem egzisztenciális lakásfizetés okok miatt rögzülnek hosszú távú jegyességgé, hanem az egyik vagy mindkét fél döntés képtelensége vagy személyiség problémája miatt. E kapcsolatok általában ellaposodnak és elvetélnek. Vannak ilyenek. Az életükből elpocsékoltak 5 évet. Lekötötték önmagukat, és lekötöttek mást. Nagyon érdekes, hogy ebből a rétegből nálunk olyan 15% jelenik meg. 100-ból 15. Vagy berendezkednek egy egyeztetett védekezésre, vagy pedig valami miatt valamelyik szorong. És ezért nyilván, hogy a szorongó emberrel Isten nem akar kezdeni. Egyébként az ismerkedés és a kapcsolat elmélyülése kitűnő lehetőséget ad arra, hogy egy pár a prierotikus, erotikus, intim párbeszédben is mélyüljön, megismerve önmaguk és egymás lelki-testi értékeit, közösen tanulva a mehetünk tovább, és a most ne menjünk tovább szabadságát és határait. Hallottátok? Most menjünk, de most ne menjünk tovább. Jó, most nem megyünk tovább. Ez gyakorolni. Egyébként megjegyzem azt, hogy van egy olyan tapasztalatom, hogy akik a jegyességüket arra használták fel, hogy ezt gyakorolják, azok képesek lesznek úgy uralkodni az egyébként szinte mindig győzedelmeskedni látszó ösztöneik felett, és az ösztönt, azt nem freudi értelemben értem, és idézelbe teszem, úgy tudnak uralkodni, hogy hallatlan mértékben tudják meghosszabbítani a szerelmi játékot. És a jegyesség többek között erre is való. Csak úgy mondom, mellékesen. Erre is lenne való. Hogy Éva nyugodt legyen azt illetően, hogy biztonságban van melletted. És Ádám nyugodt legyen, hogy Éva mellett biztonságban van. Vigyáznak egymásra. Míg a dinamikusan elmélyült és végérvényesült jegyes kapcsolatok esetében is a kölcsönös gyönyörszerzés esélye ott áll fenn, ahol ennek settingje biztosítva van. Ha a kapcsolatok úgy merülnek el a gyönyör szerzésben, hogy a kapcsolati kohézió legfontosabb erőforrása ez lesz, tehát az intim kapcsolat, még egyszer mondom, ha a kapcsolati kohézió legfontosabb és egyetlen erőforrása az intim szerelmi játék, akkor a kapcsolatok előbb fáradnak el és üresednek ki idő előtt, tapasztaltam. Azért nem mondom meg, hogy mi a setting, mert mindenki vagy tudja, vagy ha nem tudja, majd megkérdezi. Ha Rösteli megkérdezni, akkor nézze meg Ország László angol-magyar szótárát, és onnan minden kiderít. Kitűnő. Kiváló. Setting. Majdnem. Mondtam?
Igen.
De azóta rájöttem, hogy a karó beverését is jelenti a szetéma. De komoly, halál komoly. No. Tessék, megnézi ország.
Nincs messze az eredeti jelentéstől.
Behelyezés.
sarokpont kijelölése.
Abszolút.
Kiinduló pont.
De jelent milliót is a szetén, igaz? Milliót is jelent.
Bizonyos felfogások szerint.
A kapcsolati kultúrát is jelent a szetting. Két ember egymás mellé rendeltségít, és azt, hogy két ember egymás mellett egyenértékű embernek érzi magát, ezt is jelenti a szetting. Tudjátok, mit tett még a szetting? Azt, hogy átértelmezünk valamit, egy Bach orgona fugát átír Mendelssohn zongoradarabra, ez is szetting. Ilyenkor átértelmeződünk az időbe, az örökké valóságba. Ez is szetting. És látjátok, én nem mondtam ki, de benne van, hogy tőlem senki nem fog hallani sem letiltást, sem bátorítást arra, hogy jegyességében úgy éljen a párjával, mintha már a felesége vagy a férje lenne. Csak hogy ennek aztán legyen settingje. Mert ha valaki tudja, hogy mi a setting, akkor már tudja azt is, hogy tulajdonképpen egy bizonyos szinten a jegyességet semmi nem különbözteti meg a házasságtól. Bizonyos szinten. Ezt érett embereknek mondom. Önöket megajándékozom avval, hogy önökben látom az érett embert. Ezt csak azért mondom. Lehet, hogy lennének olyan körök, akik most megköveznének. Egyetlen kő nem repül felé.
Nem, mi megvédjük.
Tessék?
Mi megvédjük.
Ahó. Ez bátorít és mindenképpen erőt ad. Köszönöm szépen. Rájöttem arra, hogy van negatív és pozitív családtervezés. És tulajdonképpen ezt azért szeretném elmondani, mert itt van az, hogy az a gyönyörű dolog, hogy Isten bennünket beavat és munkatársul avat abban, hogy mi az ő alkotásában részt vegyünk. És nézzétek meg, hogy én így gondolkodom e kettőről. Nézzétek meg a negatív családtervezést először, hogy mi a negatív családtervezés az én keresztény etikám szerint. A negatív családtervezés abból indul, hogy a gyermeket mi alkotjuk, vagy mit csináljuk. A gyermeket. Vagyis akkor lesz, ha mi akarunk, és ha nem lesz, akkor nem akarunk. Vannak ilyen naív, primitív, lökött emberek, akik így gondolkodnak. Amiből következik, hogy mi döntünk, hogy mikor ne szülessen gyermekünk. Ezért a fogamzásgátlás a mi jogunk. Így a terhességet úgy zárjuk ki, ahogy nekünk tetszik. Ezért, ha gazdasági terveinket és házasságunkat nem zavarja, akkor akarunk gyermeket. Végső konklúzió. Mit tegyünk, hogy ne szülessen gyermekünk? Kész. Ez a negatív családtervezés. Az én hitem szerint. A pozitív családtervezés az a premissza, hogy a gyermek Isten ajándéka. A gyermek Isten ajándéka. A gyermek fogantatásának ideje Isten. És egy nagy lélegzetet veszek, és a házaspár közös döntése. Ezért Isten gondot fordít a fogantatás szabályozására, mert gondot fordít, csak a mi esetünkben. Mi pedig ennek nyomán tervezhetjük az áldott állapot idejét. Ami semmiképpen nem üzeni, még vigyázzunk, nehogy valaki azt így, hogy én arra játszom, hogy a természetes fogamzásgátlást népszerűsítsen. Mert megint egy ténnyel szembe kell néznünk, a mai felperdült, meghülyült, stresszes, őrült, lökött világban vajmi kevesen menstruálnak olyan szabályszerűen, és annyira rohanó életet élnek az emberek, hogy nem lehet egyetlen lehetőségként ajánlani és törvényként meghirdetni a természetes családtervezés és születés szabályozás módszerét. Ezért az Isten által adott anyagi, szociális és egészségi helyzetünkre figyelve a boldog családét, jövőjét felelősen kívánunk gyermeket, ezért mit tegyünk, hogy annyi gyermekünk legyen, ahányat felelősen nevelni, tanítani, szeretni és tanítatni tudunk. Az élet rendkívül sok minden produkál. Láttam, laktam olyan 10 gyerekes családnál, ahol olyan rend volt, mintha 2 fegyelmezett gyerek lett volna, mert a gyerekek tudták a dolgukat. Nem egyszer ülök pszichogén meddőségben küszködő, szorongó nőkkel, férjekkel, akik beleőrülnek abba, hogy nem születhet gyermekük, ez a másik véglet. És látok 2, 3, 4 gyermekes családokat, akik megroppannak. A 2-3 gyermek anyagi, szellemi, lelki, stb. Súlya és terhe alatt. És azt kell mondanom, hogy ahol van Istenbe vetett hit, ami a jövőt illeti, ott mindig azért könnyebb azoknak, akiknek élő Istenük van. És akik abból indulnak ki, abból a premisszából, hogy a gyermek Isten ajándék. Amiből következik még valami nagyon fontos, azt nagyon kérem és ajánlom, hogy a leghülyébb kérdést, hogy hány gyereket vállaljunk, ezt tessenek szívesek lenni sztornozni. Ez a leglököttebb gondolat, hogy hány gyerek. Majd mi megmondjuk, hogy hány gyereket vállal. Vannak, akik azon vesznek össze, hogy 5 testvérű volt, ő is 5 gyereket szeretne. Pisti 1-ke volt, azt mondja, ő el nem tudja képzelni, hogy ő neki legyen 5 gyereke. Pedig egy potens lény. Ezt tessék sztornozni. Ez egy nagyon rossz premissza. Ugyanakkor az, hogy mikor vállaljunk, vagy mikor ne vállaljunk gyermeket, ez már bizony egy komoly kérdés. Mikor vállaljunk gyermeket, ha a szükséges anyagi, szellemi, lelki, egészségi feltételek biztosítottak, házasságunk első évétől miért ne vállalhatnánk gyermeket? Szabad lehetsz rá. De ez se törvény. És mikor ne vállaljunk, a szükséges feltételek valamelyiké hiányzik, várjunk, és munkálkodva, imádkozva készüljünk egy gyermekfogadására. Meg kell nektek mondanom azt, hogy mindig súlyosabb, összetettebb családi párkapcsolati konfliktusokat kell érzékelnem, agnoszkálnom, amikor a gyermek úgy érkezik meg, így mondom, nem csak, hogy váratlanul, hanem 2 idióta, 2 hülye gyerek, akik még nem értek meg, még le se váltak az anyjukról. Nem tudja belélni magát, maga se az anyaságban, hanem az anyja válik anyává az unokája mellett. Nem érett meg rá. A férfi meg lejár focizni a haverokkal, mikor el kéne menni tejért, mert nincs az anyának teje. Hol vagy? Hol voltál? Fociztunk. Hát itt baj van. Mikor vállaljunk gyermeket, ha 2 gyermek születése között legalább 2 év csend biztosítatik? mikor ne, ha két gyermek születése között egészségügyi, mentális, nőgyógyászati problémák merülnek fel, várjunk, és ne gyerekért imádkozunk, hanem gyógyulásért. Mikor vállaljunk gyermeket, ha mi magunk, párkapcsolatunk és családunk a gyermekáldással együtt bölcsességet, erőt kér és kap a fokozódó terhekhez? És mikor ne, ha magunkon, párkapcsolatunkon, családunkon az erőtlenség, békétlenség venne erőt, keressük ennek okát és megoldását? És még egy, ha Isten másképp dönt, mert ő egyet fenntart, a szuverenitását. Ha Isten másképp dönt, és hogyha a következő gyermek másfél év múlva jön, és mi nagyon kicentisztük, hogy jaj, azt mondta egyszer egy okos ember, hogy 2 évet várni, de a másfél éven belül jön. Uram, legyen meg a te akaratod. Nehogy másképp dönts. Mert a gyermek az ember élete fogantatásának a pillanatától kezdődik, bár az Európai Unió nem vette be Istent az alkotmányába, szerintem jobb is, de azért az Európai Uniónak annyi becsülete legyen, és van, definíció idézet, az emberlét a magzatléttől kezdődő magzat élet, magzat ember, idézet zárva. Mellékesen megjegyzem, hogy ezért óriási ellenmondás feszül a magyar alkotmány és a magyar magzatvédelmi törvény között, óriási feszültség, amit nem tudnak a jogászok feloldani. Mert az alkotmány ugyancsak ezt vallja, hogy a magzat fogantatásának pillanatától minden emberi joggal rendelkező lény, tehát örökölhet, stb.
Ha élve születik.
Ugyanakkor pedig a magzatvédelmi törvény az anya önrendelkezési jogát totálisan alárendeli a magzat élethez való jogának. Ebből jön egy óriási diszkrepancia. A jog és az alkotmány között. Ha Isten másképp dönt, tudjuk kimondani, legyen meg a te akaratod. Szándékosan azért nem mondok különféle védekezési módszereket, mert ez nem az én dolgom. Ez a te dolgod és egy szakember dolga. Egy szakorvos dolga, akihez te nyugodtan fordulhatsz. De nagyon tessenek vigyázni, mert a genitálék amilyen mértékben az örömszerzés és az örömokozás szolgálatában állítattak hallatlan finom szervei az emberi testnek. És ezekre nagyon kell vigyázni. Egy biztos. Fogamzásgátlás? Igen. Ha kérdezi valaki az etikát, hogy mi etikus? Igen. Lehetőleg a pete és a sperma találkozása előtt. 1. 2. Olyan módszert választani és találni, amely az önátadás spontaneitását nem zavarja. Emlékeztek, mondtam, hogy az a kapcsolati kultúrából következik mindig a védekezési kultúra. Ami azt jelenti, hogy akiknek a kapcsolati kultúrája nincs a béka feneke alatt, és nem a pincébe kell meghúzni a szintet, hanem följebb van, azok ezt mindig egyeztetik, és mint Ádám és Éva soha nem fogják nemhogy becsapni egymást, hanem őszintén megajándékozni egymást, avval, hogy te nekem ez fáj. Te én félek. Te nekem olyan tüneteim vannak, amik aggodalomra adnak okot. Te nekem nincsen orgazmusom azóta. ezt hagyjuk abba. Gyere, együtt elmegyünk a nőgyógyászhoz. Ez így működik. De jó, hogy számíthatok rá. De jó, hogy tudsz várni. Azt mondja a férj, hogy te tudod, olyan érdekes, hogy úgy szoktam olvasni a Bibliát. Azt mondja a feleség, tényleg? Igen. És én mit olvasták ki? Azt mondja, képzeld, van egy Pál nevű ember, van egy level a korintusiakhoz, és abban azt írja, hogy időnként térjetek el egymástól, házaspároknak írja, hogy időtök legyen a böjtölésre és a könyörgésre, hogy utána ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket. Fantasztikus. Micsoda praxis. Micsoda finomság. Hogy tudta az öreg? Pedig nem is lehet, hogy nem is volt felesége. Mert ő aztán téged az Isten országáért kiherélte önmagát. És ezt az Isten elfogadta. De tudta. Mert ezt nem csak ilyen tenyészpikák tudják, hanem Isten gyermeke is tudhatják. Az ökrök nem, de Isten gyermekei tudhatják. Köszönöm a türelmet. És ha bárkinek bármilyen kérdése van, és még azt, bocsánatot kérek, elfejtettem mondani, hogy én nagyon fontosnak tartom a tudományt, és azt, hogyha van egy olyan felelős szülész, nőgyógyász, akivel, aki nem zavarja ki a férjet. Uram, maga menjen ki! Hanem behívja szépen, és együtt megbeszéljük, és a nőgyógyász komolyan veszi mind a kettőnket. Nagyon fontos. Mit mondtam, önátadás pont a nejtását nem zavarja. És még egy, a magunk akaratát nem rendeljük Isten akarata alá. Mint a magyar magzatvédelmi törvény, ahol a nő önrendelkezési joga abszolút übereli a magzat élethez való jogát. Mert ha a nő azt mondja, hogy ő súlyos válsághelyzetben érzi magát, hát miért érzi magát maga súlyos válsághelyzetben? Hát azért, mert azt mondta a barátnőm a munkáján, hogy hülye vagy, hát én válságban vagyok. Ez így hangzik? Mondom, milyen fazon a maga barátnője? Szóval elég hülye. Hát mondom, akkor maga egy hülyétőként magát zavarja, hogy egy hülye magát hülyének tartja. Hát én magát egy ragyogó nőnek tartom egyébként. Aki az égvilágon semmi nem tud hivatkozni, annak érdekében, hogy most a babát kihordja magát. Van egy rendes férje, sőt a férje is szeretné ezt. Férje nem keres rosszul, nem rúgták még ki, nem számolták fel a céget. Mire te kérdezed, milyen cég az, tessék mondani, még nem számoltál, van még egy-kettő. Ez nagyon fontos, hogy Isten Úr azért úgy mellékesen, és mi csak így lehetünk munkatársai, de nem úgy, hogy majd mi elintézzük, ez így nem megy. Köszönöm szépen. Valaki szólt, hogy a mai témához lenne kérdése, esetleg, ugye?
Köszönöm.
Ja. Jó. Köszönöm szépen. Jó.
Köszönöm szépen!
hát a, hogy Isten terve ellen volna az örökbefogadás? Hát eléggé. Elég hülye kérdés, de most én, hogy nincs nekem jó.
Isten terve az, hogy ne legyen gyerek, és akkor felüljön.
Tessék nézni, a helyzet az, hogy a magyar női populáció 16-tól 49-ig 17%-a meddő, rettenetes. 20 évvel ezelőtt még 9%-a volt meddő. Rettenetes. A 16-22 év között elvégzett AB-knek az egyik legdrámaibb következménye a kürtelzáródás. Az, hogy a tulajdonképpen életpete nem tud lejutni addig a pontig, ahol találkozna a spermával. Jól mondom, András? Köszönöm. Minél korábban végeznek, minél több AB-t, annál nagyobb az esélye az életen át tartó meddőségnek. A meddőségek jelentős százaléka pszichogén meddőség. Anyám nagyon szeretné, hogy legyen már gyermekünk, és én mindig meg akartam anyámnak felelni. És nem tud teherbe esni, mert remeg, még a petefészke is beleremeg. Nem tud, képtelen. Nem, ez kedves dolog, hogy két-három olyan esettörténetem van, hogy azt ajánlottam, hogy vállaljanak egy gyermeket. És azóta született két saját. Beindult az anyaság egyszerűen. Feloldódott a szorongás. Rájött arra, hogy ő tud anya lenni. Három ilyen történet. Kb. 500 ezeren várnak gyermekre. Tehát nagyon sokan szeretnék gyermeket örökbe fogadni, és rettenetesen megnehezíti ezt a procedúrát a magyar jog, illetve a gyámügy. Rettenetesen megnehezíti.
És ez az 500 ezer? Vagy 500 kötőjel ezer?
Nem.
Bocsánat.
50 ezer. 50 ezer olyan házaspárról tudok, akik szeret, ez statisztika, ezt nem én találtam ki, azért lehet igaz. 50 ezer. A 17% igaz, józanul mondtam, azóta nem rúgtam benne. Áll a dolog. Na, elég az, nagyon sokan szeretnék gyermeket. Mert nagyon sokan nem tudtak gyermeket, nagyon sokan szeretnék gombikból, egyebekbe részben. És nagyon izgalmas kérdés az örökbefogadás. Múltkor Felvidéken egy tréning napot vezettem, ahol szlovák és magyar részben örökbefogadó szülők, tehát nevelő szülők voltak együtt, a 20-25-en voltunk, felejthetetlen volt, hogy magyarok és szlovákok hogyan tudnak együtt gondolkozni és imádkozni. Gyönyörű volt, komolyan mondom. Elfelejtettem Mecsiárt, meg Szlopát, meg mindent elfelejtettem. Emberek voltunk. És hogy mennyire azonosak ezek a problémák, és ez egy óriási kérdés. De ha egyet befogad, egy kicsinyek közül valaki engem fogad be. Ez jut eszembe. Miért lenne ez Istenem? Az megint más kérdés, hogy nagyon nagy kérdés, hogy hány éves korunkban fogadunk örökbe gyermeket, hány évig vártunk szorongva, mint mennyből az angyalra egy gyerekre, mert minél több évig vártunk rá, mint mennyből az angyalra, annál irreálisabb álmaink vannak a gyermekkel kapcsolatban. Kell hozzá kommentár? Nem kell. A legszerencsésebb nevelő szülők azok, akik már 2-3 gyermeket neveltek, jó, megpróbálta őket az élet, sok mindenen mentek keresztül, és ő rajtuk is sok minden ment keresztül, és akkor vállalnak még egy-két gyermeket. Ezek nagyon jó nevelőszülők. azok, akik sokáig várnak, nem születik gyermek, és akkor elkezdik 40-45 évesen, az Úr oltalmazzon ezeket a gyerekeket, hogy mindennek keresztül. Tehát figyelek ilyeneket, és vannak élményeim, tapasztalataim. Tehát ez nagy dolog, nemes dolog, szép dolog, de nagyon elő kellene készíteni azokat a szülőket, annak függvényében, hogy hány év gyermektelenség után vállalnak örökbe gyermeket. Mert arra meg kell érni, és akárhogy is nézzük, ha az a 9 hónap kiesik az élményanyagból, vagy kiesik 3 év, és kezünkbe kapunk egy állandóan hányó, szerencsétlen kis emberkét. 6 évig kell dolgozni rajta, amíg megtanul megfelelően pisírni, kakírni, meg enni. Kemény menet. Tehát nagyon meg kell gondolni, és nagyon meg kell imádkozni. Jó, ha tudtok róla, hogy van egy nagyon jó keresztény szövetség, az Alfa Szövetség, amely foglalkozik gyermekek közvetítésével keresztény családokhoz. Egyszer Liptószent Miklóson volt egy konferencia, ahol szintén jelen voltam, mint előadó, ott pedig egy nagyon szép szlovák-magyar ökumenikus ilyen jellegű szervezet működik, amely az állami nevelőintézetek infernójából próbálja a gyerekeket keresztény szülőköz juttatni. Ez is nemes dolog. Tehát nagyon sok nemes kezdeményezés van, de nagyon sokat kell tanulnia, imádkoznia, gondolkodnia annak, és dolgoznia a saját szülői egóján, hogy alkalmassá váljon arra, hogy ő nevelő szülő legyen. Pont. Köszönöm szépen.
Először egy statisztikát, amit nem intézítettem, mert azt hallottam, hogy a meddő házaspárok, hogyha elválnak,
igen,
és új partnert találnak,
igen,
nagyon hamar termékenyé tudnak lenni, akár a férfi, akár a nő. Tehát amit te mondtál, hogy ilyen funkcionális meddő.
Igen, igen. Igen. Jó, köszönjük szépen, nagyon fontos, amit mondasz. Nagyon figyelemre méltó. Tessék, Pán. Nem lehet ilyen egyszerűen elindítani, hogy az abortusz ilyenkor engedélyezett. Megmondom miért, mert ugye van a magyar magzatkivételi gyakorlat, betegnek vagy fogyatékosnak sejtett gyerekek esetében. A Downos gyermek, mint olyan, eleve halálra van ítélve, mert ha a Downos gyermeket diagnosztizál a magzati ultrang, akkor a nőgyógyász vagy a szakember rögtön elveendőnek és kibeendőnek és abortandónak nevezi, és abortummá nyilvánítja a magzatot például. Ez nem ilyen egyszerű. A magyar nőgyógyászat és szülészet 300 olyan gyógyszerről tud, amely a terhesség 40 hete alatt magzati károsodást okozhat, ha az anya szedi 300-ról, és a valóságban csak 50 készítmény van ilyen. Ezt csak azért mondom, mert borzasztóan tág dolog, hogy mit nevezünk veszélyeztetett magzatnak. Mert a magyar szülészet, nőgyógyászati gyakorlat hallatlan lazán kezeli a veszélyeztetett magzat dolgát. Életem egyik, de ezt nem mondom el, mert nem akarok dicsekedni, de ha úgy fogadjátok, hogy ez az a pasas nem dicsekszik, elmondhatom szép halkan, hogy egy kis magzatnál koponyaűri cisztát diagnosztizáltak, és hát, hogy elvétetni. És akkor, hát, én bennem volt egy ösztön, mert tudás nem lehetett, csak ösztön, és megajánlottam, hogy ezt nem szabad ennyibe venni, azért nem szabad ennyiben. Gondolják el, egy magzat, amelynek az agyában van egy ciszta. Hát igen, ezt valóban itt kontraindikált az, hogy ez megszülessen. És egy MR felvétel után az általunk, többünk által, hát kívánom, hogy minél kevesebben ismerjétek, a Círiák doktor azt mondta, hogy ezzel a cisztával semmi gond nem lesz, mert ennek a cisztának nincs külön önálló keringése. És hogyha meg fog a magzat születni, ő vállalja a műtétet. Meg is született a magzat, és a Círiák doktor vállalta is a műtétet. A gyermek azóta is él. Szeretném elmondani azt, hogy az egyik legkiválóbb magyar gyermeksebész, aki a Üllőti Klinikának a gyermeksebész professzora, Verebélyi doktor, ő egyik európai szakembere a méhen belüli magzati sebészetnek. És a magzati sebészet ma már képes arra, egyrészt bizonyos esetekben és beavatkozások nyomán emberileg, ha lehet garantálni, garantálhatónak mondja a megfelelő teljes emberi élet méltóságának a megéléséhez az adott megműtött magzatot. De van egy határ, amely határon túl a magzati sebészet sem mer semmibe beavatkozni. Én a Verebélyi Tibort ismerem vagy 20 éve, és tudom azt, hogy milyen meggondolt szakember. Ott látja, ott van etika is. Tehát nem csak fantasztikus technikai tudás és műszaki szakmai infrastruktúra és technikai infrastruktúra, hanem etikai gondolkodás is, és egyszer-kétszer hallottam azt, hogy hogyan kerül mérlegelésre egy ilyen magzati sebészeti beavatkozás előtt a magzat életképességének az esélyéről szóló mondatok. Tehát ez nagyon tág dolog, hogy többet hadd ne mondjak. Tehát az, hogy jaj, mondtam a doktor úrnak, hogy voltam egy fogröngen, és a doktor úr azt mondta, hogy sugárártalom! Ne vállalj terhességet! Elhangzott. Nagyon, nagyon kell vigyázni, hogy mit beszélünk. És nagyon kell vigyázni, hogy azok, akik tudnak, és akik diplomát szereztek, mit beszélnek. Tetszik?
Kérdés,
Alpár, parancsolj!
Nem tudom, hogy a kérdhájmól leteszetek egy kérdését, magusabban, mert a lévő gondolatmenetnek körülbelül felelődött egy
belőle. Hát Alpár, ha megtisztelné például, hogy idejönnél, az marha nagy jó lenne. Ez rögtön megoldott ez a probléma. Én már reketre ordibálom a pofámat. Te meg ott hátul vigyorogsz. Nem baj, legközelebb itt ülsz.
Kérdés. Miért egy év az ajánló várakozási idő?
Mire?
Az első gyerekre.
Én mondtam ezt.
Hát ott van volt írva.
Ez már az első évben. Az első évben.
Hát ahogy jön, hát nekünk az első gyerekünk az első évben született. Hát aztán úgy jött. Lejárt.
Hát,
ezt a tudományt én nem tanultam még, mert tudom. jöttek ajánlatok már, de ezeket nem lehet komolyan venni. Tehát hangsúlyozom, hogy nagyon sok olyan éretlen, kapcsolatlan és éretlen emberi személyiség, akiknek csendesen kérdés formájában fel kell tenni a kérdést, hogy mit gondolnak, hogy megérett a helyzet arra, hogy gyermeket vállaljanak. Mert a fiú olyan fura, nem tudom. Meg annyira máshol jár az eszük, meg annyira nincs benne az életükbe, a múltjukba, mind a kettő egyke, mind a kettő agyon volt kényeztetve. Szabadon.
Ahogy jön.
Igen.
És én nehezen, vagyis úgy tudom mondani, hogy látok erre több példát, ugye, amit nem egy paralelizáshoz. Ugye van a véglet, aki azt mondja, hogy nem, én megvárom a hármat, és addig igazából sem, de ő sem egymás között nem tudjuk, hogy mert az nem tudjuk dolgok, hogy akkor amit elvesztek abból a biztonságból, hogy bármikor. A másik élet az, hogy jó, nem, mert aztán a világból világról kipróbálok, amíg lányfiú lehet, mert hát is meg kell találom azt az egyik, és az igaz. És kettő között valahol természetesen van egy középút, hogy de milyen mélység lehet belemenni? Hogy gondolkodik az ember, vagy mit gondol arról, hogy mit tanácsolnak a lányának, vagy a fiának, hogy a lány valami tudásnak. De lehet nagyon mélyen menni, sérülni, vagy itt sok mindent lehet abból tapasztalni is.
Semmi probléma. Mondja nyugodtan, még ha valami úgy érzi, hogy kifejezhető, mert értem, hogy mit kérdez.
Igen, tehát nehéz úgy elkezdjebb állni ehhez viselkedés témához, hogy ne legyen jelentetve dolog, de legyen egy próbálkozás, már a következősorozata.
Igen.
De ugyanakkor megvárjuk a lehetőséget annak, hogy a nyomorodat meg tudjam ismerni.
Persze, teljesen világos. Nézze, egyszerű. Tudja, egy kapcsolattörténet lehet rövid időben, tehát lineáris időben, lehet rövid, lehet egy-két hónapos, és azért tessék kinyitni a szemét. Azt kell mondanom, hogy apróságokra nyissa ki a szemét. Apróságokra. És azon dolgozzon, hogy legyen érzéke arra, hogy apróságokra tudjon figyelni. Ami nem jelent kicsinyességet. Érti? Csak olyan apró dolgok mellett ne menjen el. Ami nyomán azt mondja, hogy hát ha ezzel nem képes, akkor mire képes? Érti? Apróságok. Vannak sorsdöntő apróságok. És nagyon érdekes, vannak sorsdöntő apróságok, amelyek azt mondatják, hogy ez az, ő az. Vannak ilyen sorsdöntő pillanatok. Ezek is apróságok. Nekem már többen beszámoltak ilyen apróságokról. És az én nem hinném, hogy nézze, én azt hiszem, hogy egy ölelésnek is rendkívül fontos informatív üzenetei vannak. Na most, akinek ad abszurdum, odáig kell menni, hogy a settingnek azt a oldaljelentését orientírozza ki, amire utaltam, hogy az ország László szótárban benne van, az porul is járhat. És én nem akarok senkit riogatni, érti? De tessék nyitott szemmel, nyitott füllel járni. A múltkor Alpár kérdezte, hogy hát akkor mit csináljuk, és bátorkodtam, hogy van szeme, van keze, van lába, van füle, van szeme, van szíve, ebben tessék érzékelni. Mert annyi a naív ember, hogy a szörnyű és bizonyos érzelmi telítettség vakká, siketté, némává, bénává tesz bennünket. Akkor is működhet az a sajátos belső érzékelés, mert a szeretet mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, de nem ül a hamisságnak, együtt ül az igazsággal. És ez a fiú, ez a rendes gyerek, de már kétszer hazudott. Nem nagy dolgokat, csak kicsit olyan hazudósnak tűnik. Ugye ez olyan, már bocsánat, hogy a hazudás, hogy egy pasas elment egy álláshirdetésre, és kérdezte a humán szakértő, hogy na hát, még a végzettség? Azt mondja, kérem, nézze, vezek F-16-os gépet, T-34-es tankot, van jogi diplomám, orvosi diplomám, vegyészmérnök vagyok, 6 nyelven beszélek. Hogy lehet, hogy ma állást keres? Ennyi végzettsége. Hát nézze, megmondom őszintén, hogy van egy kis hibám. Hát milyen hibán lehet magam? Hát egy kicsit hazudós vagyok. Érti? Egy apróság. Egy apróság. De legyen, ami nem az, hogy már eleve gyanakvással. De ne menjen el apróságok mellett. Ja, hogy valaki gondolkodott két évig a maga kezét megfogja, vagy hogy volt ez? Vagy hogy...
Segíthetek?
Igen.
Azt gondolom, hogy mind az apád, mind az ő felvetésében több dolog keverik. Az egyik az, hogy nincs olyan egyértelmű kultúrája a dolognak, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt volt, amikor még volt legezőnyelv, vagy zsebkendőnyelv, amik most nevetségesen hangzanak. De egyértelmű utalás volt, vagy volt táncrend, amiben az ember beiratkozhatott, akkor remélhetett.
Tehát,
ez a dolog egyik problémája, a másik, hogy valóban nincs párkapcsolati kultúra semmilyen szinte, de emberi befogadás, elfogadás, tehát ha az ember azt mondja a másiknak, hogy nem tudom, ki van bomolva a cipőfűződ, már megsértődik, mert úristen, mit szól ez bele az én életembe? Tehát, hogy egy, és innentől fogva az ember nehezen érzékeli a határait is, meg a másik nyitottságát, vagy zártságát is. Van egy másik probléma, amit én érzékelhetném, mondjuk élemedettebb korú, hogy betört egy iszonyú neokonzervatív hullám az országban, jóval az éjc után, tehát kicsit megkésve, és ez bődületes baromságokat bír keverni. És ennyien szempontból nagyon köszönöm az a megoldását, ami... helyén és értékén kezeli szerintem ezt a
kutatást. Igen. Én ezt azért köszönöm, nem azért, mert ezt így elismertem, kedves, köszönöm szépen, de nem komplementírozunk itt, mert annál már érettebb emberkünk, csak azért, mert ez a neokonzervativizmus, ez csak visszaköt, fog, és szorongást okoz, és megdermeszt. De ez nem viselkedés, igaz? Egy viselkedés repertoár, egy viselkedés kultúra, az egy elég tág repertoár, ahogy szemmel, füllel, szájjal, mimikával, közelséggel, távolsággal, érintéssel nem tudunk nem kommunikálni. Csak egészen sajátos módon olyan mértékben vannak a vevőkészülékeink erotikus hullámosra állítva, hogy mindig az erotizáló jelzéseket várjuk, mert az a jelzés arra, hogy ez életképes, potens, ez a holnap embere, ez az én emberem, hogy közben rendkívül fontos, és az emberi személyiséget minősítő, vagy abszolút leminősítő jelenségek mellett megyünk el. Nem beszélve arról, hogy ez akármilyen keményen hangzik, nem adatott meg mindenkinek az, hogy ez olyan egyszerűen és simán menjen. Ezt bátorkodom újra mondani. De az nagyon fontos, hogy minden érzékszervünk legyen bekapcsolva. És valaki azt mondta, hogy egy öreg mondta, és ő könnyen mondja, hogy mindig nyitott szemmel, de zárt szívvel. Hát mondom, jó van öreg, neked már könnyű. Ezt nekünk mondták, és kiröhögtük, ezért én nem mondom ezt. De hogy minden érzékelőd be kell, és nem gyanakodva, nem úgy, mint egy ilyen telepített tetője, nem egy, mint egy poloska. De azért igen, ott, hogy mennyire lehet adni rá, meg hogy nem mondott igazat, vagy nagyzol, vagy ennek van valami sajátos negatív aurája ennek az embernek. Én nem tudom, de valami nekem nem tetszik. Mi? Vagy ennek van valami aurája, ami túlláttat egyéb apróságokon, amelyek esetleg aggodalmathatnák okot. Csak mindig úgy érzi, az objektivitást lehetőleg igyekezni fenntartani. És egyfajta nem ítélgető, de egy finom kritikai érzéket fenntartani arra, hogy nyomul, vagy tehetetlen, vagy béna, mindenről jelet ad. Ha nyomul arról is, ha tehetetlen arról is. Az udvariasság mögött ott lapulhat az ő félénksége is arra, hogy nem életre való ember, egyébként normális, csak nem életre való, valahogy nem tudom. Úgy, na, arra figyel.
A félénkség az a mert ember van, az mindenképpen negatív?
Nem mondtam, hogy negatív a félénkség. Ezt nem mondom negatív.
A Bibliában nincs írva, hogy a műgyörság dicséretes.
Hát igen. A szelítségről, meg a ravasságról szól a Biblia, de áron is megvegyétek az alkalmakat, csak azt kell nézni, hogy mit kell fizetni érte. Hogy mibe kerül? Most én nem akarok senkit riogatni ebben, csak amikor a 16 éves, az 40 éves anya jön a 16 éves lányával, az egyik meg van szeppentve, a másik meg zokog, akkor döbbenek meg, hogy mibe kerül ez. Az anya vallásos, és nem vállalja az anya, a 16 éves lánya, mélyen megértem, de mibe kerül ez? Egy AB-be kerül, ami jó, vákumosan kiszívják, elintézik, túl lesz rajta, hónap már mehet haza. És akkor 5 év múlva megkeres, 5 év, és még mindig az az abortusz gyötri. Na most erre mibe kerül, mi az ára? Ez nem riogatás. Nem vagyok én magzatvédő. Vannak ilyen harcos magzatvédők. Nem beszélve arról, hogy én senkinek nem parancsolhatom, hogy ne őj, aki hiányzott az iskolából, amikor ezt tanították. Hát mit mondhatok? Semmit. De ugyan nagyon mélyen ugyanakkor működnek a vágyak arra, hogy agya legyen, stb. Nagyon nehéz. És még mindig nagyon sok. Látjátok, hogy a kiszámíthatatlan gyors kapcsolatokból lesz a legtöbb terhesség. És a legtöbb nem kívánt terhesség. Ilyen ára van ennek. Így vagyunk mi sáfárai az életnek. És ezt halálosan komolyan kell venni. Nem szeretem ezeket a harcos pro-choice vagy pro-life magzatvédőket, akik az utcán összecsapnak a rendőrséggel. Nem oda való ez a téma. Ide való ez a téma, térdre. Köszönöm szépen a türelmet, Isten legyen velünk. És nagyon köszönöm a bizalmat, hogy itt végig hallgattak, és szenvedtek, és meleg volt. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. És egy nagyon szerény dolog, de Én nagy szeretettel elhoztam ezt az egész, sőt egy kibővített anyagot, és hadd adjam át ezt. Talán nem lesz annak ártalmára, aki ezt elolvassa.
Köszönjük
ez
szépen.
Egy jóval bővítettebb, bővebb anyag erről a témáról.
És szabad filmásolni és terjeszteni?
Hát szabad, persze. A szellem területén nincs magántulajdon, de a plágiumot a törvény bünteti.
Nagyon szépen köszönjük.
Nagyon szépen.
Megtisztelt bennünket ezzel nagyon az előadássorozattal, és jövőben is visszavár.
Én úgy tudom, hogy megtiszteltél.
Megtiszteltél.
Köszönöm. Köszönöm. Kedves, köszönöm.